francia. A Jézus társasága sosem tartozott a szoros értelemben vett betegápoló, gyógyító, szerzetes rendek közé. Ennek ellenére munkásságuk számos ponton kapcsolódik ehhez a témához. Ilyen irányú érdeklődésük, tevékenységük nyomot hagyott irodalmi alkotásaikon is. Költőik megverselik betegségeiket, a járványokat, egy-egy rendtag halálát, gyógyulását. Így részletezte például Makó Pál hosszú elégiákban az Ungváron töltött tanári éve alatt őt kínzó lázas betegséget, annak okait, kapcsolódva ezzel tematikusan és szövegszerűen is a Tibullus Janus Pannonius Petrus Lotikius Secundus által megkezdett hagyományhoz, melyet doktori dolgozatomban bővebben foglalkoztam. Vagy olvashatunk szintén elégiákat a már magyarul verselő Baróti Szabó Dávid Szembajáról. Erről Hubert Ildikó írt részletesebben. Mindkettőjük munkássága, verselés technikai tudása, témafeldolgozási módja a jezsuita poétika oktatásban gyökerezik. A gimnáziumban megtanult alapok után a repetens képzőben frissítették fel, mélyítették el tudásokat, majd ültették át azt a hétköznapokban született verseikbe. A győri repetensek verseit 5 fólió alakú kötet őrzi ma Pannonhalmán. Ezekben saját kezűleg másolták be verseiket, és közülük számos kapcsolódik jelen konferencia témájához. Olvashatunk bennük halálról, legyen az a pápáé, egy-egy rendtagé, vagy egy kanárié, járványról, pestisről, betegségekről, lázról és szembajról. Találunk köztük gyógyulásért könyörgőket, gyászosakat, a bajokat szemléletesen részletezőket és a gyógyéreket felsorolókat. Műfajilag, formailag két nagy csoportba tartoznak a költemények, a poémák hexameterekben, az elégiák disztihonokban. E két nagy forma vagy műfaj alá természetesen számos alműfaj tartozik, szotériákat, metamorfózisokat olvashatunk ezek között a versek között. Jelen előadás kereteit túlságosan szétfeszíteni, mozaikszerűvé tenni, ha a fente felsorolt témák mindegyikével foglalkoznék. Így inkább két hexameterben íródott versről beszélnék részletesebben, melyeket összeköt a bennük megverselt helyszín, a győri jezsuita patika. Franciscus Rausch 1763-ban írta költeményét, Poematione de Mumia Apothecae Collegii Jaurini Illata címmel, Stephanus Harsányi pedig 1766-ban másolta be közel 300 soros versét, a most nevezzük az egyszerűség kedvéért így jutalomkötetbe, Poema de Cura Viperarum in Apotheca Nostra címmel. Mielőtt a verseket közelebbről megvizsgálnánk, mindenképpen érdemes néhány dolgot körüljárni. A Jézus társasága általában figyelembe vette tagjainak érdeklődési körét, és arra a területre helyezte őket, melyeken a legerősebbnek bizonyultak. Odáig minden rendtag pályája azonos, hogy el kellett végezniük a humaniórák repetenciáját, majd ezután néhány évig a gimnáziumban tanítani. Innentől kezdve azonban kisebb-nagyobb eltérések mutathatók ki az egyes életpályákban. Természetesen azon túl, hogy a filozófia és teológiai tanulmányokat mindenkinek be kellett fejeznie. Mire gondolok itt tulajdonképp? Például, ha egy rendtag a nyelvek görög héber területén magaslott ki, akkor ő elvégezte még a repetencium linguárumot. Időnként találkozunk repetentész históriével a katalógusokban, illetve a természettudományok iránt érdeklődők a matematika repetensei lehette, hogy csak néhány nevet említsek ebbe az utolsó kategóriába tartozók közül. Matematika repetense volt Makó Pál, aki korának neves matematikusaként, vagy Helmiksa, aki elismert csillagászként vonult be a történelembe. Mikor elkezdtem a témával foglalkozni, az a kérdés vetődött fel bennem, hogy vajon kellett-e alaposabb természettudományos tudás, érdeklődés a betegségekről szóló, vagy gyógyszerészeti témájú versek megírásához. A válasz nem egyértelmű. A múmiát boncolgató Rausch, vagy a korábbi évben a pestisről elégiát író Johannes Baptista Pollák például valóban elvégezte későbbi tanulmányai során a matematika repetenciáját, viszont Harsányi, a viperás vers szerzője nem, pedig, mint azt majd a továbbiakban látni fogjuk, igen alapos szaktudásról árulkodik költeménye. A szerzőkről legyen elég itt ennyi. Talán még azt érdemes megjegyezni, hogy Harsányi magyar, Raus és a érintőlegesen említett Pollák pedig osztrák származású rendtag volt. A másik dolog, amit még szintén előjáróban érdemes tisztázni, az maga a patika. Szerencsés helyzetben vagyunk, mivel a gyógyszerészet történészek behatóban foglalkoztak már a jezsuiták gyógyszertáraival, cikkek, szakdolgozatok, doktori értekezések születtek, melyek feldolgozzák a 18. századi gyógyszertárainkról felmaradt írásos és tárgyi emlékeket. Ezek alapján tudjuk, hogy a jezsuiták több magyar városba megtelepedésük után szinte azonnal patikát is nyitottak. Itt a teljesség igénye nélkül egy néhány fontosabb gyógyszertárat soroltam csak fel. A térképen látszik, hogy azért ennél jóval több volt. Ezek a patikák kezdetben csak belső használatra álltak rendelkezésre a rendtagok, illetve a kollégium lakói részére, és csak később alakították át a helységeket, hogy nyilvános gyógyszertárként a város lakossága számára is elérhető legyenek. Nem volt ez másként Győrben sem. A gyógyszertár megnyitásának éve ugyan vitatárgya a szakirodalomban, ennek részleteire most nem térnék ki, mégis az 1653-54-es év az, ami a leginkább elfogadottnak számít. Van, aki ettől korábbra, van, aki későbbre datálja. Az alapító okirat és egyéb iratok hiánya miatt valószínű, hogy ez a vita sosem fog eldőlni. Annyi bizonyos, hogy Lukács László katalógus generálisza 1687-ből említi az első győri patikust, de ettől már bizonyosan korábban állt maga az intézmény. A győri patika a Szálvátor nevet viselte. Maga a gyógyszertár az 1651-67 között elkészült, akkor még földszintes rendház épületének északnyugati sarkán helyezték el. Kezdetben belülről lehetett megközelíteni, az utcára nyíló ajtót később vágták rá. A boltozatos termeket gazdagon díszítették, ez ma is eredeti állapotában látható, ez ma Győrben a Széchenyi Patika Múzeum. A jezsuiták patika bútorai, berendezéseik akkor kimagasló művészeti termékei, a magyarországi jezsuita patikák megmaradt bútorzata egyedülálló a világon. A győri patikának azonban nagyon kevés eredeti berendezési tárgya maradt meg, néhány edényke, egy Rákóczi Györgytől való mozsár és két rokokó szerecsenes szekrény. Gyógyszerész szakembereiket a renden belül képezték. Az osztrák-magyar provincia területén Bécsben és Trencsénben volt novícius ház, ahol tangyógyszertár működött. A novícius fráter 2 évig tanult itt egy idősebb mester mellett. A hazai egyetemi képzés előtt ez az egyetlen rendszeres képzésünk. A győri patikusok névsorát mutatja a következő dia. Ők minden esetben fráterek voltak, tehát általában nem végeztek filozófiai és teológiai tanulmányokat, egy-egy kivétel akad azért közöttük. A noviciátus alatt kitanulták a mesterséget és el is helyezkedtek valamelyik patikában. Lukács katalógusában így módon mindig a koadjutorok közt kell keresni őket. Mindezek ismeretében térjünk rá a versekre. Először Harsányi István a viperák gondozásáról szóló poémájára. Mint látni fogjuk, sok szempontból tanköltemének tekinthetjük, ehhez illik a választott forma a hexameter. A verset itt is erősen átszövik a görög-római mitológikus elemek, alakok. A kiinduló kép egy beteg emberé, akin már semmilyen elixír, kenőcs, tapasz, szirup, csepp és pirula sem segíthet, várja a halált. Már itt a kezdőképek között is jól látható, hogy Harsányi elég jártas a gyógyszerek fajtáiban. Ekkor a beteg látomást lát, melyben Morpheus és Phoebus jelennek meg neki, és ez utóbbi megnyugtatja, hogy meg fog gyógyulni, ha felkeresi a messze földön híres győri gyógyszertárat. Ekkor leírja annak külső-belső jellemzőit. Ha hihetünk a versben leírtaknak és nem puszta költői fogásoknak, képeknek vesszük azokat, akkor új ismeretekkel gazdagodhat mindaz, amit eddig a patikáról tudtunk. Azt írja ugyanis, hogy úgy ismerni meg a patikát, hogy odakint egy egyszarvú ákia falból alatta aranybetűs felirat Aureasic vesonat triasum gratissima tute jucunde cito curari pone inde videntur. Tehát a három legkedvesebb dolog, teljesen kellemesen és gyorsan gyógyulni. Belépve az asztalon két gyógyszeres szelence látszik. Vannak továbbá tégelyek, almáriumok, mozsarak, irattartótokok, üvegcsék, tűzhely és kályha, edények, félmérleg, ez alatt az egy serpenyős mérleget kell érteni, súlyocskák. Ez utóbbi eszközök nem is okoznak olyan nagy meglepetést, természetes hozzátartozója gyógyszertáraknak, noha ezek Győrben nem nagyon maradtak meg, és ez alapján a leírás alapján sem tudjuk elképzelni, mi hogy helyezkedhetett el. Viszont az a szakirodalomból és egyéb levéltári adatokból nem ismert, vagy legalábbis én még nem találkoztam vele, hogy a cégér egy unikorn is lett volna, illetve a felirattal sem találkoztam sehol máshol eddig. Hogy ezek puszta költői fogások, vagy valóban így volt, talán sosem fogjuk megtudni. Minden esetre az unikornis címerekben, gyógyszertárnevekben igen gyakran előfordult ebben a korban, nem számít kuriózumnak. A különféle gyógynövényeket és szereket tároló fiókos szekrényt is érzékletes hasonlattal szemlélteti. Ezerféle szer rejlett kis rekeszekbe rendezve, mint ahogy a méhek szokták a méhkasban a saját celláikat mézzel teletölteni apró lékos rendben. Majd sorolni kezdi először a gyógyfüveket. Majd a különböző anyagokat, olajokat. Igyekeztem utána járni annak, hogy ezek a növények vajon tényleg megtalálhatók voltak egy átlagos patikában. Ehhez nagy segítséget nyújtott, az előző dián látható, a kortárs Torkos Justus János 1745-ben megjelent Taxa Pharmaceutica Pozoniensis című összeállítása, mely tulajdonképp az egységes gyógyszertári árszabás érdekében hivatalosan kiadott kötet volt, négy nyelven, latin, magyar, német és valamilyen szláv, tartalmazza fajták szerint rendszerezve a különböző anyagokat és szabja meg azok árait. A Harsányi által felsorolt növények mindegyike szerepel a taxában, időnként kicsit eltérő névvel, de mindenhol rá lehet ismerni. A legnagyobb fejtörést a tulajdonképp legegyszerűbb vagy legkézenfekvőbb gyógynövény okozta nekem legalábbis, ez a Lupi Volumine Gramen, ugyanis mindenáron ragaszkodtam a farkassal való fordításhoz, de nem ebb, az ebbszék fű, azaz a kamilla. A vers időnként leírja azt is, hogy mire valók ezek a szerek, hogy a katánkóró a vese tisztítására, a vizitorma, az agymozgatója, ez nem minden esetben, vagy nem minden növény esetében van így, van, amikor csak felsorolás szerűen, ahogy a hexameter ritmusa kiadta, sorolta egymás után a növények neveit. A sókkal, szeszekkel, egyéb anyagokkal kissé nehezebb volt a helyzet, itt nem minden találtam meg a taxában, bár erősen az volt az érzésem, hogy egy alaposabb kémiai és gyógyszerészeti tudás kéne ennek felfejtéséhez. Arra pedig végképp nem vállalkoztam, hogy ezek mai megfelelőit és hatásait is kikutassam. De mindezekből is láthatjuk, hogy egy alapos, naprakész tudást tükröz a vers. És mindezekkel nem elégszik meg. A felsorolás végére tesz olyan Ecuadorból érkező barbár dolgokat, mint a csokoládé és a kávé. A gyógyszerek köztet szemle után visszatér a betegemberhez, sorolja a tüneteit, hány inger, gyomorfájás, fulladás, reuma, ízületi gyulladás, láz, álmatlanság, fájdalom minden tagban. Diagnózis felállítására nem vállalkozom, nem tette ezt Harsányi sem, és csak az Istenek kegyének köszönhető, hogy mindenre tudtak ellenszert kínálni, melyet egy görög sor, görögül írt sor ajánl, a vipera meg fogja gyógyítani a betegséget. Ezt a viperát Itália földjéről kell beszerezni, aki homokban él, tűhegyes fogai vannak, háta kékesen csillan, fején bíbor folt. Fogalmam sincs, hogy milyen vipera fajta lehet, nem találtam kékesen csillanó vörös foltos viperát a ma megtalálható fajok között. És az is sok félrevezető lehet, hogy ez sokszor a versben siklónak nevezi, de mint tudjuk, a siklónak nincsenek méregfogai, tehát így maradjunk annál, hogy vipera volt. Lehet, hogy inkább csak azért használja szinonimaként, hogy itt is a hexameter szebben gördüljön. Megvan tehát az ellenszer, de mielőtt az elkészítés módjára fény derülne, hosszas fejtegetésbe bocsátkozik, mit is gondoltak eleink a viperáról. A felsorolást Rédiusszal kezdi, aki nem más, mint Francesco Rédi, 17. századi orvos-biológus, a kísérleti biológia atyaként tartanak számon, a Medici udvarában élt és tevékenykedett. Egy történetet mesél el, miszerint egy szolgáló, míg ura ágyát tette rendbe, rálépett egy viperára, az megmarta, a szolgáló teste felduzzadt, belsejét perzselte és meghalt. Rédi felismerte, hogy a méreg a vipera fogából jött. Ezt a felismerést Celsusszal és Hippokratésszel szemben teszi, akik szerint a viperáknak a farkában és a testében található meg a méreg. Plinius is úgy véli, hogy a fogakból fecskend ez valamiféle halálos kort a sebbe, és emiatt veszedelmesebb és halálosabb bármely más kígyónál vagy skorpiónál. A vipera történeti fejtegetést Nolával zárja, azaz Nolai Szent Paulinusszal, aki Krisztus után 4.-5. századi verseiben foglalkozik viperákkal. Mindezekre most részletesebben nem térnék ki, de talán egyszer érdemes lenne összegyűjteni a versben és a versben leírtakkal összevetni a fent említett személyek viperákról szóló tanításait. Ezután a betegünk mellett elkezdték olajjal öntözött fahasábokkal táplálni a kemencét. A kígyót kizsigerelték, tiszta vízbe helyezték, és egy egész napot fortyolva főzték, és ezt a folyadékot adták a betegnek, amit először szörnyűl, rosszul lét lett újra rajta, majd hirtelen, mintha soha nem lett volna baja, visszatért belé az élet. Tehát kígyóból gyógyszer. Az 1729-ben kiadott Dispensatorium Pharmaceuticum Austrico Viennense, a hivatalos gyógyszerkönyv, mely a recepteket, hozzávalókat, elkészítési módokat tartalmazza, többféle viperából készült szert is ismerthet. Egyik sem azonos, ha fent leírtakkal. Legrészletesebben az Essentia viperarum nevű szerről ír, mely szerint kell venni 50 vipera máját és szívét, kiszárítani, összekeverni borszesszel, ezt 8 napig érlelni, az egészet átszűrni, hozzáadni még Spiritus viperarumot és Salis volatis viperarumot, a későbbiekben ezek elkészítését is leírja, összekeverni, leszűrni a köszvény, epe, vese, húgykőre, bérelzáródásra, és a betegségben elszállt erő visszatéréséért lehet fogyasztani. Jobbulást mindenkinek. Adagolás nem ír sehol. Némi hasonlóság azért felfedezhető a gyógyszer elkészítése, a javallott alkalmazási területek és a versben leírtak között. Ezekből láthatjuk, hogy Harsányi mindenképpen egy napra kész, korának megfelelő tudást verselt meg ebben a poémájában. És akkor most térjünk át a múmiára. Még gyorsan néhány gondolat a viperák után a múmiákról, és Franciscus Raus verséről. Ide jutottunk, kezdi versét Raus. Versben ünneplünk egy múmiát. Testétől nincs a földön értékesebb, siessen ide minden beteg, a késve jövőknek csak a csontja marad. Itt akaratlanul is mindig az jutott eszembe ennek a sornak az olvasásáról, hogy későn futott, neki csak a füle jutott. Testétől, igen, tehát ismét valami gyógyszerről van szó, gondolhatnánk. A múmiapor ugyanis létező, valóban használt szer volt egészen a 19. századig. A múmiapor gyógyszerként eleinte vérzéscsillapításra, külső sérülések gyógyulásának elősegítésére alkalmazták, majd később már belsőlegesen mindenfajta betegségek, például tuberkulózis, pestis gyógyításánál is felhasználták. A korabeli gyógyszerészet igazi csodaszere volt. A múmiapor története egészen a 10. századi Perzsiáig nyúlik vissza. A perzsa birodalomban elterjedten használták a múmiaként emlegetett bitumenes kenőcsöt. Törésekre, vérzésekre, de ennek semmi köze nem volt a múmiákhoz. A keresztes hadjáratok indulásával a lovagok is tudomást szereztek a helyi csodaszerről, és hamarosan Európában is megjelent a bitumen alapú gyógyszer. A perzsa alapanyag a megnövekedett igények következtében csak hamar fogyni kezdett, így alternatív forrás kellett találni a készítmény előállításához. A perzsa mumia kifejezés nagyon hasonlít a latin mumia szóra, így az akkori krónikusok véletlenszerű hibájának köszönhetően lett múmiára fordítva, így azután kézzelfekvővé vált, milyen alapanyag fogja pótolni az eredetileg bitumen alapú szert. Ennek ellenére sem a taxában, sem a diszpenzatóriumban nem találkozunk semmilyen múmiában, semmilyen formában. De valóban erről van-e itt szó? Nem. Józsa Alajos, Győr Moson Sopron vármegye gyógyszerészetének kialakulása című gyógyszerésztörténeti doktori értekezésében a következőket írja, szó szerint idézem. A gyógyszertárhoz tartozott még egy múmia, melyet a megszűnt jezsuita gyógyszertár második tulajdonosa, Boszberger Antal gyógyszerész 1839-ben adott át a Bencés gimnáziumnak, ahol ezt egy nagy sárga ládában 1949-ig lehetett látni, majd a Bencés gimnázium államosításakor Budapestre került ismeretlen helyre. A múmiát, mint a gimnázium másodikos tanulója 1947-ben magam is láttam a gimnázium szertárában. Idézet vége. Rádh Károly a Győri Történelmi és Régészeti Füzetek 1863 számában annyival fogalmaz pontosabban, hogy ez egy egyiptomi múmia volt. Hogy hogyan és miért került Győrbe, azt egyelőre nem sikerült kideríteni. A szakirodalom sem fordít rá különösebb figyelmet, a kollégium diáriumában sem találtam utalást rá, de a jezsuitáknál ez sem volt egyedi eset. A székesfehérvári patikának is volt egy múmiája, amiből szintén nem készítettek múmiaportot sem. Maga a vers elég zavaros, mármint nem fordítás szempontjából, hanem tartalmilag. Abban bizonyosak lehetünk, hogy egy egyiptomi múmiáról van szó, mivel az egyiptomi mitológiába, hitvilágba és történelembe kalauzol minket, szemben a repetens versek körülbelül 90%-ával, amiben csak a görög-római mitológikus elemek jelennek meg. Hosszasan követhetjük a Nílus folyását és deltájának minden jó tulajdonságát. A vers első Amenofisz fáraót nevezi meg Egyiptom uralkodójaként. Ő indul csatában a líbiai származású Sesong ellen, aki legyőzi őt, így lesz aztán belőle, vagy ezért lesz aztán belőle mumia. És akkor itt azt hiszem már csak a probléma a rövid vázolására maradt idő. Amenofisz, ismertebben Amenhotep, néven több uralkodója is volt Egyiptomnak, de egyik sem élt egy időben Sesonkkal, akit vagy Sosenknek, vagy Sidráknak is hívnak, ez a bibliai Sidrák. Szóval itt biztosan van valami csúsztatás. Másrészt azért sem lehet első Amenofisz fáraó múmiája, a győri példány, mert azt 1881-ben találták meg. Jó lenne fényderíteni arra, milyen könyvekből merítették Egyiptom történeti ismereteiket a jezsuiták, hát ha akkor közelebb kerülnénk a vers feloldásához. Vagy lehet, hogy egészen egyszerűen csak irodalmi fogásnak, legendaalkotásnak kell tekintenünk a történetet, mert a jezsuiták pontossága, naprakészsége és korábban feldolgozott versek tanúsága nem igazán erre enged következtetni. Összefoglalva az eddig elhangzottakat megállapíthatjuk, hogy a győri patika korának jól felszerelt, jól működő gyógyszertárai közé tartozott, rejtett néhány érdekességet, kivívva ezzel mind a polgárok, mind a rendtagok elismerését, és anyagot szolgáltatott több versnek is. A repetensek e két fentebb tárgyalt, tehát a repetensek e két fentebb tárgyalt versének esetében is tanúbizonyságát láttuk ennek. A naprakészségük nem hétköznapi, tulajdonképpen speciális tudás igénylő témák esetében figyelemre méltó. Ezt sort lehetne még folytatni, ide lehetne venni más patikával foglalkozó verseket, például van egy, amiben a címe szerint a patikus átváltozik kanárivá. A fent meg nem oldott problémák kibogozására is lehetne még időt szakítani, de talán majd az írott verzióban. Köszönöm szépen a figyelmet!